8 óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Az Örményország és Azerbajdzsán közötti helyzet legutóbb a magyar rádióhallgatók, újságolvasók számára akkor került ismét a figyelem középpontjába, amikor nem is olyan rég egy egynapos villámháború dúlt hegyi Karabakhban, azonban a régió kormányzója bejelentette, hogy 2024. január 1-ével megszűnik a hegyi karabahi köztársaság, tehát integrálódik ez a terület majd Azerbajdzsánba, annak ellenére, hogy nagyon sok örmény él itt, lakik itt. Erről a helyzetről fogunk elsőként beszélgetni Vasa Lászlóval, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, főtanácsadójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Először kezdjük is szerintem ezzel, hogy alapvetően hegyi Karabakh, ha jól tudom, vagy amit olvastam erről, egy örmények lakta terület volt. Ők most kiköltöztek, és ezt követően Azerbajdzsán kvázi betelepít majd azeri lakosokat a területre, vagy hogy néz ki ez az integrációs folyamat?
Természetesen, mint mi, oly sok minden a Kaukázusban, ez sem ennyire egyszerű. Tehát az, hogy jelenleg, illetve mondjuk pár héttel ezelőttig kizárólag örmények lakták a területet, ez nem jelenti azt, hogy korábban nem azeriek lakták a területet, illetve hogy nem éltek ott azeriek is. Tehát a Karabaknak, illetve az egész örmény-azeri viszonyrendszernek a történelme azt mutatja, hogy a területek lakossága cserélődött tulajdonképpen, illetve a különböző pontokon egymást elüldözték a különböző területekről. Karabaknak azért van különleges jelentősége, mert mind a két nép egy szakrális helynek tekinti, egy kulturális központnak. Nem véletlen, hogy az örmények ilyen sokáig és ilyen tudor körülmények között tartották az állásaikat, miközben nyilvánvaló volt, hogy hosszú távon ez fenntarthatatlan. Olyannyira nyilvánvaló volt, hogy tulajdonképpen Karabakban az örmények kifejezetten ösztönözték a polgári lakosság távozását már a konfliktusok, illetve a különböző háborús időszakok előtt is, ugyanis egyfajta erődnek tekintették. Tehát az, hogy jelenleg örmények onnan eltávoztak, az azért van, mert előtte már több százezer azerit elüldöztek a 90-es évek elején. Tehát ez egy kevert etnikumú terület volt, a Susa városában, ami egy ikonikus város, olyan, mint hogyha most Szentendéről, vagy Egerről, vagy Esztergomról beszélnénk magyar viszonylatok között. Ugye ez Azerbajdzsán kulturális fővárosa lett most, és úgy is tekintenek rá. Ott például kifejezetten azeri többség volt a történelem folyamán nagyon hosszú ideig. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb rendszer.
Mint hogy csak úgy lássuk, hogy egy örmények elleni agresszió, igaz? Tehát, hogy arra akar utalni, hogy...
Így van, ráadásul, hát mint mondottam, azért 100%-os örmény terület volt ez, mert elüldözték az ott élő azerieket az 1990-es első karabahi háború során. Tovább megyek, nem csak onnan üldözték el, hanem a környező területekről is, ugyanis amiről most beszélünk, csak hogy a hallgatóknak tiszta legyen, ugye ez egyfajta örmény exklávé Azerbajdzsán területén belül, ezt a szovjet időkben is egy autonóm köztársaságnak hívták, karabahi autonóm köztársaságnak, és nincsen szárazföldi kapcsolata az anyaországgal, tehát Örményországgal. Most ez olyan, mintha ugye Székelyföld és Magyarország viszonylatáról beszélnénk. Ilyen módon, amikor az első karabahi háború lezajlott, és az örmények győzelmével végződött, ugye ez a 90-es évek legeleje, amikor Azerbajdzsán még nem volt annyira erős, hogy az érdekeit érvényesítse, az örmények viszont erősebbek voltak, ennek különböző okai vannak a szovjet beágyazottság okán, és ők nem csupán Karabakot, hát még csak azt sem mondanám, hogy ők foglalták el, ugyanis Karabak az soha nem volt Örményország része, és nem is ismerte el még Örményország sem az ott létrejött Artsakhi köztársaságot. Sőt, senki nem ismerte el a világon, tehát ez volt az egyetlen olyan szakadár köztársaság, amit csak a szakadár köztársaságok ismertek el. Viszont az első háború során elfoglalták Azerbajdzsán területének további 15-20%-át, azaz nem csak ezt az exklávét, amit teljesen körülvette Azerbajdzsán, hanem egy puffer zónát képezve egy több megyényi területet elfoglaltak Azerbajdzsán területéből. Tehát az ezt megelőző 2020-as, 44 napos háború során az azeriek elsősorban azokat a területeket foglalták vissza, amik soha nem voltak örmény többségűek, és soha nem is laktak ott örmények, mert Azerbajdzsán részét képezték, de teljesen illegálisan az Artsakhi köztársaság puffer zónaként elfoglalta maga körül, hogy a biztonságát meg tudja oldani, és az anyaországgal egy nagyon-nagyon széles területen csatlakozni tudjon.
Mennyire volt egyébként az meglepő, vagy ugye úgy fogalmazott, hogy már fenntarthatatlan volt Örményország számára az, hogy gyakorlatilag ezt a szakadár köztársaságot a saját magáénak tudhassa, vagy érezhesse. Ez mennyire papírforma, hogy tényleg fenntarthatatlan volt, vagy milyen folyamatok játszottak közre ebben?
Azért volt fenntarthatatlan, mert Örményország maga is egy rendkívül szegény ország, ami tulajdonképpen az orosz segítségnek köszönhetően tudott felszínen maradni. A másik, ami talán ennél is fontosabb forrás az örmények számára, az örmény diaszpóra, ami nem csupán anyagilag volt nagyon erős és anyagilag támogatta, hanem politikailag is kikényszerítette tulajdonképpen az, hogy Karabakh feladhatatlan, mert annyira ikonikus jelentősége bírt számukra. Viszont ne felejtjük el, hogy hiába elfoglalták azt a területet, ami biztosította a szabad átjárás, de nemzetközi jogilag soha nem tudták elérni, hogy Karabakhot Örményország részének tekintsék, hiszen valójában a Szovjetunió felbomlása során ez a terület, ugyanúgy, ahogy előtte is az azeri szocialista, szovjet szocialista köztársaság része volt, utána is így maradt. Tehát ezért is mondtam, hogy Örményország maga sem ismerte el a karabahi artaki köztársaságnak a függetlenségét és egyáltalán jogi entitás jellegét nemzetközi jogi szempontból, viszont természetesen a háttérből támogatta fegyverekkel, élelemmel, mindenfélevel, és ugye mivel ez egy erőjellegű terület volt, nyilván nem történt semmilyen befektetés, például gazdaságfejlesztés tekintetében, hiszen soha nem tudták azt, hogy mikor fogják megtámadni őket az azeriek és érvényt szerezni az ENSZ határozatoknak, amelyek kimondták, hogy a Karabakh Azerbajdzsán része.
Gyakorlatilag azzal, hogy integrálódik akkor Hegyi Karabakh Azerbajdzsánba, pont kerül a konfliktus végére, vagy éppen ellenkezőleg kinyit jövőbeli lehetséges potenciális örmény visszafoglalási kísérletek iránt az utat?
Ez gyakorlatilag egy 20 éves távlatban teljesen kizártnak tartom, hogy Örményország képes legyen Azerbajdzsánnal, és ne feledjük Törökországgal felvenni a harcot, hiszen a Karabakh visszafoglalása az egy török azeri közös hadművelet része volt, még hogyha nyilván Törökország hivatalosan nem is volt bevonódva ebbe, de a technika az egyébként török és izraeli volt túlnyomó részt, és a tanácsadók nagy része is török volt. Kizárt dolog, mert annyira meggyengült Örményország, hogy inkább most az a félelem, hogyha már a további konfliktus kinyitásáról beszélünk, hogy nem, hogy Karabakh visszafoglalása nem kerülhet szóba, ennek egyébként elpolitikai okai is vannak Örményországban, hanem inkább most attól tartanak, hogy mivel Örményország a 2020-as tűzszüneti megállapodásban rögzített Zangezur folyosó létrehozását szabotálta, ezért attól tartanak, hogy Törökország és Azerbajdzsán közös erővel elfoglalja ezt a folyosót, ami egyébként Örményország és Irán határát jelenti, és ezt kötné össze Azerbajdzsánt a Nahicseváni exklávéjával és Törökországgal. Tehát inkább most arról beszélünk, hogy egy olyan konfliktus várható, vagy egy olyan hadművelet is akár, hogyha nem sikerül megegyezni az örményekkel, amit egyébként hangsúlyozom, ők maguk is aláírtak, hogy teljesíteni fogják, hogy erővel szereznek érvényt ennek.
Tehát Azerbajdzsán egyik legfőbb támogatója akkor Törökország, Örményország viszonylatában mennyire mondhatjuk azt, hogy egyébként élvezik a nyugati világnak a támogatását? Az Európai Unió a hegyi karabahi konfliktusok kapcsán legtöbbször azt hangoztatta, hogy az örmény lakosság mellett áll. Valójában azért ez az elköteleződés nem volt olyan nagyon erőteljes, vagy igen?
Természetesen ugye az Európai Unió a szokásos módon, de egyébként Amerika is szeret ilyen hangzatos nyilatkozatokat tenni, de ők maguk, illetve leginkább Amerika is vastagon benne volt abban, hogy például Örményország elvesztette Oroszországot, mint szövetséges, hiszen magasrangú amerikai tisztségviselőket fogadtak, ugye volt ez a néhány tucat katona részvételével járó ominózus hadgyakorlat, ahol az első adandó feszültség során azonnal hazautaztak az amerikai katonák. Teljesen irreális, hogy akár az Európai Unió, akár az Amerikai Egyesült Államok bármilyen érdeket tudjon érvényesíteni Örményországon keresztül. Már csak azért sem, mert például van Gyumriban egy jelentős orosz katonai bázis, és az legalább 2040-ig még ott is marad. Tehát az Európai Unió persze leginkább azért, mert, mint említettem, az örmény diaszpóra az rendkívül erős politikailag, még pedig leginkább az Egyesült Államokban, másik legfontosabb bázis pedig Franciaország. Innen tekintve érthető, hogy Macron elnök például Örményország mellett foglal állást, de de egy ukrajnai háborús támogatás és egy izraeli-palesztin konfliktus árnyékában egészen biztos vagyok abban, hogy sem Amerika, sem bármelyik európai állam semmilyen hatható segítséget nem fog nyújtani Örményország számára, mert bármilyen konfliktus esetén teljesen kilátástalan ennek a sikere, azaz, hogy akár soft, akár hard eszközökkel a nyugat állásokat tudjon, pozíciókat tudjon szerezni a jelenlegi kaukázusi viszonyok között.
De akkor, hogyha ránézünk Grúzia térképére, akkor eléggé egyedül maradtak, tehát Törökország, Azerbajdzsán, északról meg Oroszország határolja, tehát elveszítette itt akkor az összes szövetséges.
Hát a Grúzia egyébként meglehetősen pragmatikusan.
Igen, tehát pontosan északon Grúzia van, és utána jön Oroszország, igen.
Igen, tehát hogy most, hogyha Grúziára vonatkozott a kérdése, mert ez is egy abszolút releváns dolog a geopolitikai kontextus szempontjából. Most gondoljuk el, hogy akkor azt kérdezi ön, hogy Örményországot akkor mennyire fogja támogatni az Európai Unió. Nézzük meg, Grúzia bekerült a tagjelölti státuszra várakozó országok sorába, vagy nem. Ugye Moldova és Ukrajna. Ukrajna simán kijelölt mindenkit, a grúzok rendkívül csalódottak, bocsánat, georgiaiak. Tehát, hogy az Európai Unió még ezeket a gesztusokat sem volt hajlandó megtenni, hogy mondjuk Georgiának egy pozitív lámpát felvillantson az EU csatlakozás reményében. Tehát ebből is gondolom, hogy tulajdonképpen a Kaukázusban az Európai Unió csak jelképes, szimbolikus jellegű ígéreteket, vagy egyáltalán gesztusokat tud tenni. Örményországra vonatkozóan teljesen egyedül maradtak, elveszítették az orosz támogatást, úgyhogy egyébként Oroszországból élnek. Valójában rá lesznek kényszerítve arra, hogy békét kössenek Azerbajdzsánnal és Törökországgal, ne felejtjük, hogy le vannak zárva a határok. Ugye körbeöleli Azerbajdzsán, a Hicseván által és Törökország. Az egyetlen szövetséges vagy egyetlen partner az Georgia maradhat neki, illetve meglepő módon Irán. A síita Irán, amelyik jelenleg az őskeresztény Örményország legnagyobb támogatója a térségben.
Most nagyon elfogyott az időnk, de még ezt meg szeretném kérdezni, mert nagyon érdekes, hogy mondta, hogy lezárta az Európai Unió gyakorlatilag a csatlakozási lehetőségek útját mind Georgia, mind Örményország előtt. Ezt miért tette meg, vagy bármilyen módon túl kockázatos lenne felvenni ezt a két országot az Unióba? Vagy inkább pont, hogy érdekelt lehetne akár az Unió ebben?
Ez egy nagyon jó kérdés számomra is, teljes rejtély, hogy az Európai Unió azon túlmenően, hogy nyilván tulajdonképpen nincsen közös külpolitikája, de még csak hatalomként sem jelenik meg a világban, hogy ezekkel a lépésekkel mit akart elérni, nem tudom, de azért a keleti partnerség országait rendkívül csalódottá tette, és még tegyük hozzá, hogy a balkáni országokat is, akik rendkívül progresszív euróatlanti folyamatokat tettek az ügy érdekében, és most úgy érzik, hogy Ukrajna, amely egyébként teljesen alkalmatlan az Európai Uniós tagságra, és nyilvánvalóan egy politikai üzenet számára inkább, vagy a kitartásra való biztatás, hogy ők majd egyszer az EU tagjai lesznek. Georgia sokkal többet tett, ugye egy teljes nyugati fordulatot hajtott végre, és most ott találja magát, hogy akkor mégiscsak az a realitás, hogy Oroszországgal kell együttműködnie, amely területének egy részét egyébként ugye elfoglalva tartja, megszállva tartja, Dél-Oszétia és Abházia. Ennek ellenére kénytelen pragmatikusan kereskedni és kiátszani a szankciókat, egyébként azerbajdzsáni, Örményország is és Georgia is. És ugye Törökország pedig egy adottság, amelynek a befolyása az Georgiában is rendkívül jelentős, annak ellenére, hogy nyilván nem türk testvéri nép.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Vasa Lászlót, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, főtanácsadóját hallották az elmúlt percekben, további szép napot viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Hamarosan friss hírek és tőzsdenyitás itt a Trend FM-en.